Oda mentem, hogy csokolom, hát én tudom, hogy ti egy nagy gyár vagytok, mi ezen a kézmeső? Hát az, hogy ez kávés. És de hogy kávés? Hát úgy, hogy jön a rendesen a csapból a rendes alapolcsósör, és oldalról Nescafét csorgatnak hozzá, és ez megy a poharadban. Szóval az ilyen dolgok aztán csúnyán alávertek a kézműves szónak.
Lírástudók. A Líra könyv és a Fidélió irodalmi podcastja Grisnik Petrával és Szabó T. Annával. A mai adás műsorvezetője Grisnik Petra.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Lírástudók, a Fidélió és a Líra könyv közös podcastja. A mai adás első részében egy igazi incsiklandó különlegességgel készülünk, Barth Dániellel fogok beszélgetni az Arany Folyam című könyvéről, ami nemrégiben jelent meg a Corvina kiadónál, és ennek alcíme a Sör életrajza, tehát egy igazán üdítő beszélgetésre számíthatnak, majd Csabai Máté szerkesztővel együtt öt izgalmas új olvasmányt ajánlunk a figyelmükbe. Tartsanak velünk! Sör életrajza. Hát ez valóban nem rejt véka alá semmit ez a cím. Ez a sörről mindent elmesél nekünk ez a könyv, az elejétől a végéig. De én most egy kicsit unortodox módon a végénél szeretném kezdeni ezt a könyvet. Ugyanis van a végén egy epilógus, amiben te röviden összefoglalod azt, hogy hogyan is született ez a könyv. És ez az epilógus úgy indul ezzel a mondattal, hogy bevallom, sose szerettem a sört.
Valóban. Sziasztok!
Beavatnál minket és a hallgatókat most abba, hogy akkor mégis hogyan alakult úgy, hogy te lettél a Folyékony Kenyér című blognak az írója és szerkesztője?
Persze, egy megrendelés volt tulajdonképpen. Újságíró voltam, és a gasztronómiával foglalkoztam, és egyszer csak jött egy megrendelés a Heineken Hungária, az értétől a Gösser brand akarta magát, hogy mondjam, hirdet marketing tevékenységet végezni, azzal, hogy indít egy blogot, és egyben fizet egy rovatot a Dining Guide-on, és akkor ott a komoly emberek, én nem voltam az, akik az idősebbek, a tapasztaltabbak, a komoly újságírók, azok, hogy mondjam, azok sosem nyúltak volna ilyen alantos dologhoz, mint a sör. Tehát aki fine dining éttermekbe jár, meg minden, az úgy illedemesen nem veszi észre, hogy létezik sör. És ez nem az ő hibája, hanem tényleg 10 évvel ezelőtt, vagy több, mint, tehát hogy mint egy évtizeddel ezelőtt, még a sör egy ilyen szomorú, elhanyagolt, primitív dolognak számított, legalábbis a létező sör, mert persze nyilván minden gasztró ember elismeri, hogy a sör egy fontos gasztronómiai jelenség, de hogy melyik nagy üzem? Hát valójában egyik se. Tehát, hogy igazából nem volt része a gasztronómiának, és pont ezt a feladatot kaptam. És nagyon testhez álló volt a feladat, mert tudom, szerettem az ilyen dolgokat, hogy meg kell tanulni egy egész új szakmát. És tulajdonképpen én se szerettem a sört, tehát ittam előtte sört, ahogy mindenki iszik sört, ugye. Ugye Budapesten a 2000-es évek környékén, meg még később is muszáj volt sokszor sört inni, annak ellenére, hogy a sör nem volt akkor se jó, viszont a bor még annál is rosszabb volt a vendéglátóhelyeken, mielőtt ezek a komolyabb borbárok megnyíltak volna. Rossz volt és kiszámíthatatlan, a sör meg közepes és kiszámítható, és ennyiben óriási versenyelőnye volt a borral szemben, noha továbbra se szerettük igazán, hiszen nem kóstoltunk rendes söröket, csak ilyen, hát hogy mondjam, ilyen ócsósított verziókat, amik tömegeknek szólnak. Ugye, hogyha a könyvet olvastad, akkor látod, hogy a sör az számtalan metamorfózison ment át, amióta az ember, és tulajdonképpen az ipari forradalom találta, hát nem, jó, akkor most ellentmondom magamnak, tehát már korábban feltaláltak, de mondjuk az ipari forradalom, és aztán az amerikai fogyasztói társadalom tökéletesítette azt a fajta nagyüzemi sört, ami végül mindenki számára mindenhol elérhetővé tette a sörözést, és ez egy hatalmas ajándék tulajdonképpen az embernek, hogy mindig van sör. Viszont ennek az volt az ára, hogy a sör már nem is olyan sör, mint régen volt, hanem egy más tárgyá változott, tulajdonképpen egy streamlined, egy nagyon egyszerű, teljesen homogén terméké változott, akár csak a mosópor, vagy a mosogatószivacs, vagy bármi más, és igazából gyakorlatilag a kultúráját is erodálta ez a dolog. Tehát annak a sörnek már tulajdonképpen csak marketingje van, tehát zöld a címke, vagy piros, vagy egy szívecske van rajta, vagy a haverokkal hirdetik, vagy a focival, tehát ilyen különbségek vannak, de az, hogy mi van benne, az igazából eszükbe se jut az embereknek, tehát hogy nagyjából gyakran nem is gondolunk arra, hogy más sörök más dolgokat tesznek bele, hogy olyan, mint egy pörkölt, meg egy lecsó, vagy nem is tudom, tehát ez is egyfajta főzés, és ez általában nem világos, hanem ez a ez egy olyan termék, mint egy ömlesztett termék, mint a mosópor, hogy ugyanaz be van csomagolva egymilliószor, és a különbség az, hogy milyen színű a csomagolás. Tehát ilyen, ugye erre a szintre degradálta a sör tulajdonképpen a 20. század végén az élelmiszeripar és a fogyasztói társadalom. Röviden ezért ugye ennek nem volt, hogy mondjam, ázsiója, és ezért nem is akart vele senki foglalkozni. Engem viszont nagyon inspirált a dolog, tehát amúgy pénzt kaptam érte, tehát az is inspirált, hogy végre össze nem kell hat felé cikkeket írnom, hanem kapok egy rendes fizetést, és egy témát foglalkozz, ebben tanuld meg. Úgyhogy kitanultam, megtanultam, és hát nagyon igyekeztem megszeretni, de sokáig problémám volt vele. Mert hát én akkor már azért, hogy mondjam, kóstolónak jó voltam, tehát ételeket, meg borokat, meg szalgasztromot, már valamennyire otthon voltam, és akárhogy fenyítettem magam, nem nagyon tudtam ízeket felfedezni, szóval nem találtam azt a kapcsolat, ahogy ezeket mondom, az ilyen egyszerűsített nagyüzemi söröket, hogy lehetne beemelni a gasztronómia világába. A gasztronómia ugye textúrákról, ízekről szól, de nem csak erről, hanem sztorikról is, látványról, ezer dologról, egy nagyon gazdag kulturális környezet a gasztronómia. Ehhez képest a sör tényleg egy mosópor jellegű termék volt, tehát nagyon nehezen találtam ilyet, és akkor egyszer csak jött egy komment a blogra, hogy nézzek már meg egy kisüzemi sörfőzdét, az is érdekes. És akkor ez vicces volt, mert én ezt a szót még azért nem hallottam, noha már egy éve írtam sörről blogot. És akkor ugye begoogliztam, vagy kigoogliztam, és találtam is egy ilyen sörfőzdét, és akkor nem tudom, felvettem a kapcsolatot, elmentem hozzájuk, megkóstoltam, és abban a pillanatban megváltozott a sörrel alkotott képem, tehát akkor meglett a hiányzó láncem. Ez egy teljesen egyszerű bajor házi sör, tehát egy világos lágersör, amit frissen a főzdéből ittam, frissen a főzdéből kaptam, tehát pasztörizálatlan volt, és szüretlen. Lényegileg ugyanaz az alaptípus, mint nagyüzemi sörök, és mégis ég és föld volt a különbség, és én akkor már nagyon-nagyon ki voltam hegyezve, hogy végre valami ízt találjak. Tehát már amúgy megtaláltam a Heinekenben is a banánízt, ami egy olyan dolog, hogy szakmailag mindig elmondják, hogy Heinekenben banánészter van, és ez egy banános íze van. De hát mutass nekem embert, aki magától felfedezi a banánízt a Heinekenben, nincs ilyen ember gyakorlatilag, mert az az íz az valahol tényleg ott van, de hát szakmailag kell nézni, hogy megtaláld. Márpedig a gasztronómia nem arról szólna elvileg, hogy szakmailag kutatsz valamit, és akkor megtalálod az ízt mondjuk a Szent Jakab kagylóban, hanem az, hogy az nagyon finom. Na minden kettő nem teljesen, ugye a lényeg, hogy végül itt megtaláltam ezt a nagyon finomat, és akkor elkezdett kitágulni a világ, hogy mitől is jó egy sör, ugye nem csak a recept egy kis része a dolognak, akkor nem csak a recept betartás, az is tulajdonképpen csak egy része a dolognak, hanem mennyire fontos az, hogy milyen formában jut el hozzád. És már eleve, hogyha nagy üzembe gondolkodunk, akkor azok üvegek, vagy ma már egyre inkább dobozok, de valószínűleg egy hónapot álltak egy nagy kerraktárban, vagy kettőt, akkor ide-oda dobálták őket, többé, és amúgy is csak fél literbe vannak, és minél kevesebb sör tartasz egybe, annál hamarabb elveszíti a szépségét, karakterét, stb. Ez viszont akkor jött le egy 1000 literes tartályból, friss volt, pasztorizáltan szüretlen, de nagyjából ugyanaz egyszerű recept, és akkor jöttem rá, hogy igazából itt van a titok. A piac logisztikája miatt, és amiatt, hogy ez egy muszáj ilyen tömeges dolognak lennie, amiatt a legtöbb ember nem találkozik igazán jó sörrel, aminek valódi íze és karaktere lenne, úgyhogy akkor ebből fakadt az a... Tulajdonképpen itt amit itt éreztem, az igazi sörharag volt.
Erre mindenképpen rá akartam kérdezni. Ez már a nyelvem enyém volt, hogy akkor ez az érzés, ami elöntött, ezt nevezed akkor a könyvben sörharag.
Igen, az a sörharag, amikor egy felnőtt ember rájön arra, hogy évtizedeken át volt verve, és meg volt fosztva attól az ősi kapcsolattól, ami az őseinek több száz éve megvolt, hogy megkóstolhatták a földi ízét, akár borba, akár sörbe. Egyszerűen te itt élsz, itt eszterem, a te honfitársaid ezt főzik belőle, és ennek ilyen íze van minden szépségével és hibájával együtt. Ezt mind nem kaptam meg, mert gyakorlatilag egy, hát mint az előbb említettem, egy logisztika által megnehezített, olcsósított élelmiszeripari tucat terméket kaptam, és nagyon, nagyon bosszankodáltam, hogy ez valójában az elmúlt 20 évem kicsit műanyag volt. Tehát rájöttem, hogy én is része vagyok ennek a buta, ilyen tömbösített kultúrának, ahol nincsenek egyének, csak fogyasztók milliói, és persze akkor egyben meg is kóstoltam azt, hogy milyen a nem ilyen sör, és igen, akkor úgy éreztem, hogy ez nagyon átvertek engem, és egyben az is, és egyben feltámad bennem a küldetéstudat is, hogy ezen most lehet, hogy tudok változtatni, akkor kötelességem változtatni, a gyerekeim ne így járjanak.
De akkor még annyira gyerekcipőben járt Magyarországon a kisüzemi sörfőzés, ha jól tudom, hogy tulajdonképpen a craft beer-re nem is volt magyar kifejezés, ezt is tulajdonképpen te vezetted be a blogodon a kézműves sör kifejezést.
Abszolút, tehát kisüzemiként volt ez a megnevezve, de érződött, hogy kell ide valami új szó, mert a kisüzemi az akkor már nagyon el volt használva. Tehát ugye 90-es évek során rengeteg kisüzemi sörfőzde létesült Magyarországon, és aztán a 2000-es évek során ezeknek a 90%-a különböző okok miatt bezárt, és akik maradtak, abból csak néhány csinálta igazán jól a sört, amiben én is belefutottam, és a legtöbb ott is olyan olcsó alkoholista ellátó söröket csinált, aminek az az egyetlen magyarázata, hogy az a közönség, ami megmaradt nekik. Mert ugye a nagygyárak, a nagy cégek gyakorlatilag a rendes kocsmákat, hogy mondjam, lekötötték magukhoz, átvették a piacot, és tényleg csak a legszéleken maradt meg egy kicsi kisüzemi sörfőzés, és természetesen se lehetőségük nem volt arra, se igényük, stb., hogy rendes sört csinálják, ezért a kisüzemi akkor már egy ideje hát nem számított egy minőségi jelzőnek, hanem inkább ilyen lesajnálandó dolognak tűnt egy kicsit. Úgyhogy ezért meg ugye ez a kisüzem, ez tényleg egy üzemméret kategória megnevezés volt, miközben én ugye, aki angol meg amerikai blogokat olvastam, meg mindenféle külföldi helyről is tájékozottam, láttam, hogy a sörnek egy olyan izgalmas reneszánsza van, ami egyáltalán nem írható le azzal, hogy kicsibe főzik. Tehát ez egy hatodlagos mellékkörülmény ahhoz képest, hogy újraélesztenek történelmi stílusokat, egészen új stílusokkal próbálkoznak, de új élesztőkkel, új alapanyagokkal, és tényleg mint amikor ezek a legúj hullámosabb éttermek, a molekuláris konyha, ezek a cutting edge, izgalmas gasztronómiai fejlemények, ezek tulajdonképpen mind ott vannak a sörben, csak Amerikában főleg, meg persze Nyugat-Európában is, és ennek is kellett egy új név, amikor a sörfőző már, tehát ugye ez végül is egy új korszak, egy új fogyasztói korszaknak dolgozik, nem az a célja, hogy ellássam egy falut, vagy egy, nem tudom, egy országot, vagy valami jól körülhatárolt dolgot, hanem szinte művésszé válik, és azt mondja, hogy én ezt tanultam, mondjuk például ez a foraging, a vadászógyűjtögető. Tehát ez például a mai gasztronómia nagyon divatos, bőven el lehet képzelni, hogy az emberünk, a sörfőzőnk az egy ilyen szakállas csáva, aki az erdőt járja, és gyűjti a bogyókat, meg a leveleket, meg a minden, és neki az a sztoria, hogy figyelj, én vadászógyűjtöget, vagy hát gyűjtögetett anyagból csinálok sört, és akkor azt nem lehet kiszámolni, hogy ezt ki fogja megvenni. Az fogja megvenni, aki az interneten találkozott vele, vagy a helyi craft beer kocsmában, vagy nem tudom, tehát felépít magának egy ilyen extremitásokra, izgalmas dolgokra érzékeny közönséget. Úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy ez nem a kisüzem, hanem hogy ez a kézműves. Jó, hát ez akkoriban még nem hangzott ez ilyen szörnyen. Tehát amikor, ugye akkoriban még csak, hogy mondjam, nem is tudom, mi volt a kézműves. A lényeg, hogy nagyon örültem, amikor megtaláltam ezt a szót. Aztán persze, ahogy lett sok főzdefest, meg lett ezer másik fesztivál, meg minden, ezt úgy széthorták, hogy öröm nézni. Gyönyörű dolgok voltak, valamelyik fesztivál, oda mentem egy pulthoz, ahol ki volt egy kézműves koktélok, és megkérdeztem, hogy de ez miért is kézműves? Hát mert itt rakjuk össze, meg ilyenek. Máshol meg az volt kiírva, egy híres magyar, az egyik nagy üzemi sör eljött talán Budavári Sörfesztiválra a saját logójával, a saját színeivel, és kiírta, hogy kézműves sör. És akkor oda mentem, hogy csokkolom, hát én tudom, hogy ti egy nagy gyár vagytok, mi ezen a kézműves? Hát az, hogy ez kávés. És de hogy kávés? Hát úgy, hogy jön a rendesen a csapból a rendes alapolcsósör, és oldalról Nescafét csorgatnak hozzá, és ez megy a poharadban. Szóval az ilyen dolgok aztán csúnyán alávertek a kézműves szónak, de persze ezer más dolog is. Akkor van ez a gyümölcsös sörnek a mániája, amire nagyon szépen ráhajtott egy csomó ex-kisüzemi, tulajdonképpen ők már 20 évet csinálják ezt a kisüzemi, de ott vagy 10, tök mindegy, és most ebben találtak végre egy kis életteret maguknak, ahol ők el tudnak adni. Nem olyan nehéz ilyen gyümölcsös szirupos dolgokat csinálni, viszont ez kitágítja a közönséget, tehát hogy ugye főleg a nők irányába, de persze nyilván ezek általában nem olyan finomak, hogyha az ember ért az ízekhez, vagy amúgy finom dolgokhoz szokott, akkor ezek nem olyan finomak, ez inkább olyan, mint az olcsó fagyi, vagy nem tudom, ilyen naműízű dolgok. És akkor ez se teti jót a kézművesnek, úgyhogy aztán pár évvel ezelőtt elkezdődött egy újabb gondolkodás, hogy mivel is kéne helyettesíteni a kézműves sör szót, és akkor lett a craft sör. Mások meg visszamentek a kisüzemihez, tehát jelenleg ott tartunk, hogy igazából nincs egységes kifejezés erre.
Picit visszatérve a könyvhöz, hogy miután felébredt benned ez az égtelen sörharag, és egy missziónak érezted ezt, hogy akkor minél több ember tudhasson erről, akkor elindultál a bloggal, ezzel a misszióval, és ez egy mondjuk egyértelműen edukatív jellegű valami volt. Akkor, hogyha a könyvet tekintjük, azzal mi volt a célod, milyen szándékkal íródott? Mert a blogodban arra utalsz, hogy sokat viccelődtél azzal, hogyha egyszer lecsuknak valamiért, akkor a börtönben végre lesz időd, és majd írsz egy könyvet. De ehelyett egy karantént kaptunk, igen, a nyakunkba, ami megtámogatta ezt, akkor végül is mi inspirált téged arra, hogy a karanténban tényleg nekiállj a könyvnek?
Hát tulajdonképpen egyrészt a Korona kiadó igazgatója, Király Levi, aki már évek óta bögdös, hogy ő szerint én jól írok, és meg kéne írnom, amit tudok a sörről, de amúgy is nyilván éreztem, hogy ideje van, tehát a vírus alatt kicsit hátrébb léptem a sörkereskedelemből, meg a blogot is már kicsit kevés írom, hát utolsó bejegyzés 2017-es, tehát igen, csak kevés írom. Lett is időm ugye a vírus miatt, szóval, hogy leginkább ezek, meg tulajdonképpen az, hogy én amúgy mind bölcsésznek indultam, műfordító voltam, meg fordító, meg mindenféle ilyen szöveggyáros, aztán újságíró, és aztán az elmúlt 10 évben inkább a sörkereskedelemmel töltöttem, ahol egyre inkább, hogy mondjam, nem kellett már hosszabb szöveget írni, és egy idő után úgy éreztem, hogy én tulajdonképpen 10 éve már nem dolgozom semmit. Hiszen ugyan dolgoztam, telefonálgattam, e-maileket írtam, megbeszéléseken vettem részt, stb. De az alapbeállítódásom, hogy szöveget gyártsak, az egyszerűen úgy érezte, hogy hiány van. Tehát nem, miért nem dolgozol valamit, érezte a legbelsőbb énem, és nagyon jól esett visszatérni a szöveggyártáshoz, tulajdonképpen nagy kedvel vetettem vissza magam ebbe a dologba. De hogy az edukatívságra reagáljak, igen, nyilván az egy társadalmi ügy volt az a blog. És amúgy, ugye a blogot még korábban kezdtem írni, de amikor megtalálta ezt a kisüzemi craft beer kézművesről volna, akkor lett igazán népszerű, és akkor lett követőtáborra meg ilyen fontossága, és akkor tényleg egy társadalmi ügy lett ebből az én misszióm révén. Ez, ami, és tényleg volt benne edukatív, de a szórakoztatóan edukatív, ezt, amit most írtam, ez a könyv, ez már egyáltalán nem akar edukatív lenni. Tehát ennek nincs semmilyen célja. Nem kell, hogy utána máshogy sörözzél, meg, vagy kisüzemi tigyál nagyüzemi helyet, szóval mind pont, tehát bort is ihatsz hozzá, pont olyan jó tényleg, vagy bodzaszörpöt, mindegy. Ez csak pusztán egy nagyon jó olvasnivalót akartam csinálni, abból, amit én elég jól ismerek, abból a témából, és van is róla véleményem, és ahogy az elején bevezetőben mondtad, hogy mindent leírok a sörről, ez nem teljesen igaz, tehát hogy igazából rengeteg dolgot nem írok le a sörről, inkább ez a, éppen inkább az a tudomány, hogy mit nem írok le. Tehát, hogy mindent le akarsz írni a sörről, azt a könyvet, az nem elég egy élet nyilván, hiszen a sör egy 10 000 éve egy kultúra ital, és hát ahányan, amit gondoltak, csináltak, mondtak róla, ez lehetetlen megtudni, leírni, stb. Tehát inkább ebben az a mutatvány, hogy találtam egy olyan narratívát, amin végig megyek, és ez a sör egy bizonyos történet, ez a sör életrajza tulajdonképpen, ezért nem a, hogy mondjam, nem a sör története lett a címe, ami mondjuk adná magát, mert az olyan lenne, mint hogyha én a sör történetét akarnám megmutatni, nem ez volt a cél, hanem inkább a sör és az ember kapcsolata, az, hogy a sör milyen lenyomatot hagyott a világban, az ember milyen lenyomatot hagyott a sörben, tehát mint hogyha a sör és a korok embere egymást nézné, és egymásra lenne hatással, és mi pingpongozunk a kettő között, és megnézzük, hogy a kor embere milyen volt, ő milyen sört csinált magának, cserébe a következő kor embere milyennek látta azt a sört, hogy változtatta meg, de amúgy még milyen történelmi és földrajzi, gazdasági, nem tudom, vallási, bármilyen tényezők változtattak ezen, amik aztán hogy változtatták meg a következő kor emberét, és így egy ilyen, tehát inkább, mint hogyha egy teniszmeccset néznénk a sör valósága és az ember kulturális világa közt. Igen, és ezt úgy gondoltam, hogy ez tök szórakoztató lesz, ez kicsit ilyen kultúrtörténeti jetskizés a történelem vizein, és hogy egyáltalán nem célom, hogy ezután nem tudom, valaki jobban ismerje a sörnek bármilyen, de sörmárkákat, vagy mi a jó sör, vagy hogy kell sört csinálni, vagy tehát általában azok a dolgok, amikről a sörös könyvek szoktak szólni, azok engem nagyon untatnak általában, és úgy általában a sörös könyvek kicsit unalmasak, pont az edukatív célok miatt, mint hogyha ez tényleg fontos lenne, hogy most Ausztriában nem tudom melyik sör hány száz éve gyártják. Tehát hogy ezek engem mindig is untattak, ezek az információk, meg amúgy nem is ilyen típus vagyok, tehát ezeket a partikuláris infókat gyakran észre se veszem, hanem szeretek nagyon magasról nézni folyamatokat, mint hogyha egy repülő gépről néznénk Európa térképét, imádom a térképeket amúgy, ebbe sajnos egy se kerül bele, de mindegy, szóval igen, de csomószor van belőle szavakból térkép rajzolva, azt azért próbáltam megcsinálni. Úgyhogy igen, inkább ez egy nagyon magasról nézve hatalmas folyamvölgyek és hatalmas, nem tudom, tektonikus egységekből rakja össze a sör 10 000 éves kapcsolatát az emberrel.
Ezt nagyon örülök, hogy ezt mondod, hogy tulajdonképpen ki voltál éhezve erre a fajta alkotó munkára, mert szerintem ez nagyon érződik a könyvön. Tehát iszonyatosan részletgazdag, és nagyon szórakoztató. Szóval, hogy onnan indul az egész története magának a sörnek, vagy hát az életrajza, ahogy te fogalmazol, hogy tulajdonképpen az alkohol már régebb óta létezik az univerzumban, mint ahogy élet lent volna a bolygónkon, és akkor innen elindulva, hogy tulajdonképpen egy nagyon-nagyon szórakoztató és izgalmas kultúrantropológiai utazás ez, és tényleg az ember van a középpontjában, és az ember viszonya a sörhöz. És ami engem rögtön megragadott, a legelején mindenféle benszülött törzsek, és ókori mitológiák és ehhez hasonló nagyon-nagyon régi eredett történetek vannak arról, hogy melyik törzs hogyan kötődött az alkoholhoz, vagy a erjesztett italaihoz, és az ehhez kapcsolódó mámoraihoz. Uh-huh. És én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy neked van ezzel kapcsolatban saját kedvenced, vagy olyan, amivel te tudtál igazán azonosulni?
Fú, hát ugye, mint sör, egyik, tehát én ezeket nem kóstolhattam nyilván, tehát ezek mind ilyen kulturális érdekességek. Fú, mindegyik igazából annyira lenyűgöző ezt látni, hogy tényleg a sör mennyire, és megint itt már tulajdonképpen nem is feltétlenül jó a sör szó, hanem ezek ilyen komplex, ilyen kulturális főzetek igazából, vagy nem tudom, amikbe ezek a benszülött törzsek belefőzik a lehetőségeiket, az identitásikat, a történeteiket, és hogy egyáltalán nem, hogy az a tudattágulás, amikor a modern ember felfogja, hogy a sör az nem egy tucat termék, amiből van 4 fajta, vagy 14 fajta boltban, és megveszi 300 forintért, hanem attól iszonyatosan távol áll gyakorlatilag az ősleves. Az a leves, amit egy kultúra 1000 év alatt a gyógynövényeiből, a lehetőségeiből, meg ahogy képes fermentálni, tehát az ő, annak a népnek, legyen az bármelyik a sok-sok ezer ősi nép közül, annak a tudósai, vagy hogy mondjuk a sámányai, az okos, orvosságos emberei rengeteg ősi tudást felhalmozva összeraknak egy olyan italt, ami egyszerre identitásképző, tehát te tupinamba vagy, tehát neked csak, tehát ez az, hogyha ugyanezt a folyadékot, valami csoda folyadékot ide tennénk most az asztalra, akkor azt néznénk, hogy mi ez a zavaros löty, és hívnánk a takarítónőt, hogy hú, vigye ki, vagy valamit, tehát nem tudnánk értékelni semennyire. De visszamegyünk 2000 évet, vagy csak 800-at a gyarmatosítás elé, és tupinamba vagy, ott születtél, és tudod a tupinambák ősi történeteit, és pontosan tudod, hogy ez kifőzte ezt a sört, és hogy elmondta a helyes sztorikat, és a helyes esődalokat, meg mindent, ami ehhez kell, akkor ez egy csodálatos itallá válik. Tehát, hogy itt ugye az a szép, hogy annyira más volt az az ember, aki ezt itta, mint az a mai ember, aki bemegy a boltba, és vesz egy üveg sört, és mégis mind a kettőt tulajdonképpen sörnek nevezzük, ha elfogadjuk azt az én alaptételemet, mi szerint minden sör, ami nem bor vagy nem párlat. Mert hogy ugye a sörnek amúgy nincs is definíciója, viszont nincs egy hivatalos definíciója, mindenki kicsit mást ért rajta, de én húztam egy hivatalos definíciót, igazából húztam ilyen kereteket. Nyilván, ami szőlőből készül, meg úgy alapvetően egy gyümölcs érlelődik benne, azt inkább bornak hívják, mint az eperbor, meg a nem tudom, meg a sima szőlőbor, és aztán ami átmegy egy desztillációs eljáráson, tehát lepárolják, az meg már párlat. De minden, ami a kettő közt van, az sörnek tekinthető, és ugye egyáltalán nem is kell, hogy legyen benne akár maláta, akár komló, hiszen ott a mézsör, amiben egyik sincs. Meg ott vannak például a tupinambáknak ez a manióka söre, most szintén egyik sincs. Tehát az a manióka a cukorforrás, az erjed le, és most én meg nem mondom, milyen fűszerezés volt benne, szerintem ezt a könyvben sincs leírva, de biztos, hogy komló nem volt, mert az nem nőtt Dél-Amerikában.
Sőt, emlékszem valami kaktusz sörre is, van az egy másik benszülött. Ha már a mézsört említett, hogy ugye ott a germán mitológiában ennek nagyon nagy szerepe van, és hogy a vikingek alkoholfogyasztási szokásai, és ott el is hangzik az a mondat a könyvben, hogy a vikingeknél nem számított embernek az, aki nem tudott rendesen inni. Mm-hmm. És én ezen hangosan fölnevettem, mert ez tulajdonképpen ennek azért most, hogy így kimondom, van egy ilyen, a jelenünkben egy ilyen Abszolút. Kis k-európai, balkáni mellékíze. Tehát, hogy az a vallásos tisztelet, amivel övezték, tehát a sörnek, vagy az ő főzeteiknek ilyen kultusza volt, és nagyon nagy tisztelettel fordultak e felé, kiemelt eseményeknek számítottak azok, amikor ezt valaki magához vett, és abba a tudatállapotba kerülhetett tőle. Most ehhez képest szerinted létezik a sörnek ilyen kultusza, vagy ez a fajta tisztelete most?
Nem, nyilvánvalóan nem létezik. Nem létezik ilyesfajta tiszteletet. A sör teljesen elvesztette a spirituális szerepét, ugye, ahogy a népélelmezési szerepe előtérbe került. Tehát ma már ugye nem a nagy sörgyárak nem arra vigyáznak, hogy a megfelelő szavakat mondják el, és a megfelelő égtájba fordulva öntsék bele a malátát, és hogy a nap hogy álljon, amikor épp komlóznak. Ez mind pont nem érdekli őket, hanem csak az érdekli őket, hogy még egyforma legyen, hogy megfelelő alapanyag, mindegy, tehát ezt értjük. De, és akkor itt jön a de, ami izgi, hogy viszont itt élünk Európában, tehát egy idő után rájön az ember, hogy nem egy légüres térbe születik, hanem egy nagyon komplex kultúrában, ami az évtizedekkel az ember felfedezze, hogy mi alatt mi rejlik, és tulajdonképpen ez az ősívás, egyrészt ott van az ősívás, az ősemberívás, a mai napig nagyon meghatározza a mi alkoholfogyasztásunkat, másrészt ott van az európai kultúrába összefonódó két nagy kulturális vonulat, ugye a klasszikus római mediterrán borhoz kapcsolható műveltségi vonulat, ami ugye a katolikus egyházon keresztül erősen hat a mai napig, és ott van a mindezt tagadó, de mégis vele kiegyező ősi germán hús, sör, gyilkolás vonulat. Ugye ezek a vikingek egy nagyszerű, máigható példája ennek a dolognak, de nem csak a vikingek voltak ilyenek, hanem most itt majdnem azt mondtam, hogy az ős magyarok is, de fogalmam sincs igazából, de mert ugye az meg egy, tehát valószínűleg az ős magyarok is inkább ilyenek voltak, hiszen bort ugye nem tudtak termeszteni, és a klasszikus kultúrával is valószínűleg csak nagyon szörmentén találkozhattak, úgyhogy általában ez a barbár, pogány, nomád, északi vonulat, az meg a részegséget tisztelte. Amit mondtad, hogy aki nem tudott inni rendesen, az nem számított emberek, ugyanitt van, én meg azt a mondatot szerettem, hogy ami a Pörtner nevű írónak a könyvéből van idézve, hogy a germán, vagy hát a viking paraszt az évente egyszer vagy kétszer ügyelt rá, hogy istentelenül berúgjon, hogy az istenekhez hasonló, ez nagyon rosszul jött ki ez a metafora, ez istentelen, pont azt mondom, tehát hogy nagyon berúgjon, hogy az istenekhez hasonló tudatállapotba kerüljön. És itt van egy gyönyörű találmány, amit a könyv révén találtam meg, ez az author, author, ez tulajdonképpen az ihlet, az isteni ihlet, meg az embernek az a képessége, hogy nyitottá váljon egy felsőbb erőre, egy felsőbb szellemi erőre, tehát mindenfajta elragadtatás, legyen az nem tudom, harci düh, vagy versírási düh, vagy ilyesmi. Tehát amikor az ember, hogy mondják, ezt edényévé válik egy nagyobb, felsőbb dolognak, az az ihlet állapota, azt jelzik, vagy ezt írják le a skandinávok ebben az Óter szóval, amiből amúgy az Odin nevű főisten neve is származik, aki az Óter mestere. Na mindegy, és ez
volt az egyik kedvenc ugye? Részem ebben az egész mitológiás részben, különösen a Odin kilocsantja a jó költők és művészek számára az isteni mézsört, avagy Odin lefossantja a tehetségteleneket ezzel a mézsörrel. Ez egy csodálatos kép, ez nagyon megjelent előtt.
És én is nagyon-nagyon ugrottam, amikor néztem a Vikingek nevű sorozatnak a hatodik évadját, ami tudod, van a Vikingek, ezt biztos mindenki ismeri, és annak a legeslegutolsó részében, amikor Ragnar egyik fiam, Björn, nem, egy másik teljesen, mindegy, valamelyik fia eljut végül Amerikában, és Amerikában találkozik a helyi indiánokkal, és velük beszélget, és egy idő után kiderül, hogy van ott egy author. És ezt mondják, és hallható az izében, hogy author, és akkor ez úgy volt fordítva magyarul, hogy a bolond, vagy a mágus, vagy ilyesmi, de és kiderül, hogy az author, aki ott lakik Amerikában egy szál vikingként, az ugye Floki, aki amúgy Izlandot is, meg mindegy, ezt nem mindenki látta, úgyhogy ezt lezárom. A lényeg, hogy azt is jelenti, hogy bolond ember, bolond vén ember, ilyeneket is jelent az author, tehát és az Odin is. És ugye ebben kapcsolatosan nekem a másik kedvenc részem a könyvben, ami szintén az authorral kapcsolatos, meg Odinnal, amikor ugye Kolumbán megtéríti a svábokat, méghozzá úgy, hogy valahol Dél-Németországban találkozik, ugye ez, amit 8. században járunk kb., találkozik egy csapat szász, akarom mondani, svábbal, mindegy germánnal, és egy nagy üstbe főznek valamit, Kolumbán megkérdezi, Szent Kolumbán, ugye az ír hittérítő szerzetes, megkérdezi, hogy mit főztök itt, és azért Votannak, azaz Odinnak fogunk bemutatni egy áldozatot ezzel a mézsörrel. Felelik, mire Kolumbán megdühödik, ráfúj az üstre, az üst ezer dalabra törik, a sör szétfúj. Ugye ezt így keresztényként így olvas, hogy nem érted, mi ez a szörnyű agresszió, miért volt ilyen, nem tudom, milyen agresszív. És de az Ótörből és Odinből pontosan meg lehet érteni, ugye Odin, a Vikingek című sorozatban is látható, gyakran vándorkoldusként jelenik meg, akár csak Kolumbán. És ez az Ótör, ez egyben lehelet is. Tehát az ihletnek van egy lehelete is. És itt tulajdonképpen Kolumbán Odinná válik, hiszen ez az egész történet valójában nem arról szól, hogy 500 év múlva a katolikus kisgyerekek az iskolában megértsék, hogy mi történt, hanem arról szól, hogy a helyi svábok, akiket meg kellett érteni, ők megértsék, hogy új Odin van, és ez az Odin erősebb. És olyan lehelete van, hogy attól a régi vallási eszközök szétrepednek.
Csodálatosan izgalmas ez az egész bevezető része tulajdonképpen a könyvnek, ahol ezeket leírod, és megint csak nagyon örülök, hogy említetted ezt, hogy szereted a térképeket, mert tulajdonképpen úgy működik maga a könyv is, hogy ahogy felülről nézem Európa, majd a világ nagy térképét, be is járod az olvasóval együtt a nagy sörfőző vidékeket, a angolok, bajorok, nem is tudom, csehek, igen, és így tovább, és aztán végül ugye Amerikáig. És még rá akartam kérdezni egy olyan részletre, ami engem nagyon megragadott, hogy írsz a viktoriánus Angliáról, és hogy ott a 16. században még egyértelműen a sörfőzés az egy női feladatkör volt, és hogy nagyon sokáig a nők egyeduralkodók voltak ebben a dologban, hiszen ők értettek jobban a növényekhez is, hiszen ők tudtak jobban főzeteket készíteni, és említesz egy olyan sört, amit vajúdó sörnek hívtak, amit a terhes anyák maguknak főztek, hogy aztán ezzel az erős sörrel csillapítsák a szülési fájdalmaikat, és aztán még a gyereket is megfürdették benne. Igen. És erről eszembe jutott az, hogy mindig valahogy próbáltam kapcsolódni a könyvolvasása során ahhoz, amit most tudok a jelenben a sörről, vagy amennyi közöm nekem van a sörkultúrához, hogy tudom, hogy most már vannak olyan sörfőzőmesterek a kisüzemi vagy craft sörfőzésben is, akik legendásak, akik olyan karakteres ízeket teremtenek, vagy a saját brandjük annyira megbízható, hogy mondjuk messzeföldön híresek. Ezek között vannak nők? Tehát ez a hagyomány, ez megmaradt valamelyest? Él tovább?
Hát, mint hagyomány, biztos, hogy nem. Tehát azért a 20. században ugye majdnem mindenhol a világon, de Magyarországon bizonyára. Várjál, nem, most hogy van a telefonomban egy név. Most jut eszembe, nem jött eszembe, de sosem mentem el végül hozzá, de állítólag a Dunakanyarban él egy nő, egy sörfőző nő, aki még a saját nagyanyja receptjeit főzi. Tehát az van, hogy még mindig, valószínűleg a világon mindenhol, még mindig ilyen nagyon pici búvó patakként van egyfajta házi sörfőzés, amit a nők csinálnak, de olyan szinten elvitte a sót az ipar, a nagyüzem, a biznisz, a brandek, nem tudom, ez a magas kulturális sörfőzés, vagy micsoda, hogy tényleg ez a ritkaság, mint egy új rovarfajt felfedezni, vagy nem tudom. Tehát igen, igen, búvó patakként valószínűleg még mindig vannak.
De... Egyébként úgy általában a társadalom is valahogy a sörözést egy ilyen férfi tevékenységnek igen. látja, vagy inkább a férfiakhoz köti ezt így. Lehet a fogyasztáson, vagy a fogyasztókon mérni, vagy érzékelni, hogy hány sörös nő van?
De bocsánat, csak amúgy visszakettérek, nem feleltem teljesen, mert hogy természetesen ma is vannak sörfőzőnők, de azok tök olyanok, mint a sörfőző férfiak. Tehát ugyan ma már a nő az egy művelt, intelligens, városi szakmához értő nő, az nem úgy főzi a sört, mint egy régi parasztasszony, hogy oda van leszorítva, hanem pont úgy, mint ahogy olyan egyetemen diplomázik, tehát hogy pont olyan, mint egy férfi sörfőző ebben a szempontból. Bocsánat, igen, és akkor a kérdésed, hogy gyakorlatilag arra vonatkozott, hogy női férfi sörözés, ugye? Hogy
ez valahogy látszik, vagy érzékelhető, hogy sörösebbek lettek-e a nők? Vagy...
De abszolút. Érzékelhető, hogy az érzékelhető, hogy ugye ezek a nagyüzem, meg úgy általában, aki sok sör gyárt, valahogy mindig ugye egyre több sört kell gyártani, és egyre jobbnak kell lenni az üzletben, tehát ez a kapitalizmus, nem tudom, logikája, és egy idő után mindenki eljut oda, hogy na de ott van egy nagy társaság, akinek még nem adtunk el sört, a nők, hiszen az alaptermékünk, ezek a férfias, kicsit szőrös, hasas, ilyen germán termékek, ezek mindig a férfiaknak szólnak, akik ebbe otthon érzik magukat, és a nők pont ezért nem érzik magukat otthon, de amúgy az íz, az unisex, tehát egy nő pont ugyanúgy szeretett bármilyen ízt, mint egy férfi, ő még és ennek az egész kulturális kisugárzás az a férfiakat vonza, és akkor ilyenkor születik meg az, hogy akkor találjunk ki valamit a nőknek, úgyhogy, és ezek néha sikeresek, néha nem. Tehát már említettem ezt a gyümölcsös sört, ami egy elég szomorú megcélzása ennek a dolognak, tehát kb. Azt feltételezi, hogy a nők az ilyen édes lötyöket szeretik, amiknek, ja, tehát ne legyen nagyon sok ízet, legalább legyen édes, vagy gyümölcsre emlékeztessen meg ilyesmi.
Meg nekem az az élményem ezekkel a gyümölcsös sörökkel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen inkább a szociális részét pótolja. Tehát nálam is van egy ilyen pattogtatható tetejű doboz, mint igen, a többieknél, csak én mondjuk nem azt a keserűt iszom.
Igen, tehát nem fáj, nem fáj, de ott ülhetsz, és te is ihatsz valamit, igen. Abszolút, és tehát ez az egyetlen ilyen megközelítése valaminek, bár amúgy van más, vannak olyan próbálkozások, hogy van ilyen pesgős üvegben, vagy nem is tudom, és akkor olyan rózsaszín, és akkor varrat egy rózsa, meg egy lakcipő, meg innen, de azért ilyen elképesztően kínos dolgok tudnak történni, amikor ugye az agyukat csavarják, hogy hogy célozok meg a nőket, kik is azok a nők, tehát így láttatok már nőt, és tényleg az ilyen lakcipős, rózsás, na mindegy, szóval borzasztó dolgok tudnak történni, de pedig alapvetően egyszerűen ez talán nincs is benne a könyvben, de ezt régen végig gondoltam, hogy miért van ez a macsó, tehát hogy miért van az, hogy a nők nem szeretik a sört, és a férfiak meg szeretik a sört. Ugye a sör az elmúlt évszázadban 80%-ban, nem tudom, főleg Amerika, ez egy amerikai izé, hogy iszza az amerikai ezeket a Budweisert, ezek az olcsó vackokat, tehát gondold el Marlboro ment, koszos a ruhája, iszletos motorról, vagy ilyen pickup truckról leszáll, és bemegy egy ilyen sivatagi benzinkútba, és akkor sziszen, és megissza, és aztán vág egy olyan arcot, hogy tehát az, ami azt jelzi, hogy ez undorító volt, de kurva jól esett. Tehát valami ilyesmit, és ez macsóság, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem akarjuk, hogy finom legyen. Nem azért iszom, mert finom, mert ízlik, hanem mert kibírom. Tehát kicsit olyan, mint a sivatagba járni, az se jó, meg a nem tudom, meg krokodilt ölni, vagy nem tudom, azok mind nem igazán kellemes és jó dolgok, de iszonyatosan mutatja, hogy mekkora férfi vagyok, hiszen kibírtam ezt is, meg a viszkit, tehát olcsó szarviszkiket inni, az is nagyon férfias, meg minden. Na most a nők ebben nem érdekeltek, tehát ők nekik az evolúciós szerepük nem akarják ők mindig bizonyítani, hogy mindent kibírnak, amúgy pláne miután kibírtak egy-két szülést, utána már nem is nagyon kell nekik bizonygatni, szóval ebben nem játszanak ebben a meccsben, és ezért ők egyszerűen nem isszák meg, ami vacak. Tehát ami rossz, aminek tényleg vacak íze van, azt egyszerűen nem fogják meginni, ott hagyják, és mennek valami, ez a mi ihatóbb, és nem az ő hibájuk, hogy akkor valami gyümölcsös vackot kapnak cserébe. Nyilván kaphatnának mást is, de nyilván egy gyümölcsös vacak is talán kevésbé fáj, mint egy ilyen tanult rossz íz, ami az olcsó sör sajátja, amit már megtanultál sokszor elfogadni. Tehát ugye, ahogy ezek a nagyüzemi brendekén rajonganak különböző, akkor foci csapat, rajongás, sör, stb. Tehát nem azért isszák, mert finom, hanem azért isszák, mert megbírják inni, hozzákapcsolják a foci csapatot, a 52 haverom is azt isza, stb. És ezek minden macsó dolgok, amik a nőket nem érintik.
Igen, ennek erről is írsz a könyvben elég alaposan az amerikai sörkultúrát taglaló fejezetben, hogy hogyan, milyen, mindenféle kereskedelmi és marketing szempontok alapján torzult el ez, erről már az elején meséltél röviden. És hogy így uniformizálódott minden, és minél jellegtelenebb, annál jobb. Nekem egyébként eszembe jutott ez az analógia is, hogy az egyik legnagyobb ilyen gyorsétteremlánc bevallottan úgy alakította ki a hamburgerje receptjét, hogy nem az volt a cél, hogy mindenkinek finom legyen, hanem hogy a lehető legtöbben találják egyáltalán megehetőnek. Igen, igen.
Tehát, pont hogy, ugyanígy működik
hogy
a
ehhez képest, amikor beindult újra ez a craft sörgyártás, vagy a kisüzemi, a kézműves, majd én otthon megfőzöm magamnak, hogy olyan legyen, amit szeretek, ennek megint csak lett egy trendje, tehát ez megint csak nagyon elárul valamit valakiről, hogyha ő viszont csak ilyen sört iszik. És szerinted létezik sörsznobizmus?
Hát hogy ne létezne? És ugye ez vicces, mert ez már valahogy... Szóval abszolút létezik sörsznobizmus, és nem is egy új találmány tulajdonképpen, bár lehet, hogy most kicsit elvittem, mert a borsznobizmusról írok inkább benne. Létezik sörsznobizmus, de én nem feltétlenül gondolom azt, hogy a sznobizmus az valami rossz dolog lenne, és akkor itt tulajdonképpen a végtelenség belekavarodhatunk abba, hogy mit is jelent ez a sznobizmus. Nyilván a sörsznobizmus tud egy tök bosszantó dolog lenni, amikor rossz helyen jön elő, tehát mondjuk lemész a vidéki kocsmába, ahol kétféle egyszerű sört csapolnak, és te valami extraságot akarsz, és akkor simán hülyét csinálsz magadból, az ugye nem jó poén, vagy nem az egy ilyen bosszantó sznobizmus, viszont az, hogy hajlandó vagy többet fizetni egy kulturálisan fejlettebb, izgalmas termék, aminek története van, és nem kizárólag a költségcsökkentés a története, akkor a sznobizmus meg egy nagyszerű dolog, amit tulajdonképpen mára ugye ebben a craft beerben hát egy sok milliárdos iparágat épített föl. Tehát ha nem lenne igény izgalmasabb történetű jobb sörökre, amik feszegetik a sör lehetőségeit, amik megragadják a képzeletedet, amik mint egy jó étteremben a különleges alapanyagokkal, stb., akkor ugye szegényebb lenne a világ, és ha nem volna ilyen snob közönség, akkor nem teremnének ilyen sörök, hiszen egy idő után kell, tehát muszáj közönség. Ez a sörnek az egyik nagy titka, ami muszáj, hogy leszabályozza bármilyen kreatív sörfőzést is, hogy előbb-utóbb kell neki egy közönség, aki ezt igazolja. Tehát ez a különbség mondjuk a sör és a költészet köz, mert egy költészethez amúgy végső soron nem kell közönség, magadnak is írhatsz akár egész életedben, és akkor még akár jó is, meg szar is lehet. A sör viszont nem ilyen, tehát hogy nem főzhetsz egész életedben úgy sört, hogy mindig kiöntöd, illetve megteheted, de az meg simán pszichológiai eset, vagy bolondság, vagy nem tudom, az nem a sör kategóriának. Tehát asztalfióknak főzni az nem, az egyáltalán nem, nehogy mondjam, az nem egy elképzelhető emberi cselekedet. Na mindegy, szóval, de a jó sör attól is jó, hogy megvan hozzá a jó közönség, az a pont megfelelő közönség, és ennek a craft beernek a közönsége nyilván a sörsznob, aki nem feltétlenül kell, hogy hülyét csinálja magamból egy vidéki kocsmában, hanem az is lehet, hogy elmegy a mondjuk az élesztőbe, vagy bármelyik másik craft beer bárba, ahol 24 csapról jön a sör, és ő viszont pontosan tudja, mi van 13-on, ebből tudja az ízét, tudja a történetét, és a maradékot meg megkérdezi, és meghallgatja, és megérti, és akkor okosan fog választani, és nem, hogy mondjam, nem szomorú azért, mert 1000-nél is drágább, meg nem azt gondolja, hogy átverték, hanem kíváncsian várja a sörfőző teljesítményt, majd értékel, és hogyha úgy érzi, hogy nem volt elég, akkor nem fog rá kiadni többet, nem tudom, 1000-nél is többet, hanem megy a következőre, tehát van helye, és nagyon pozitív szerintem a sörsznobság.
De van, akinek odáig fajul a sörsznobizmusa, hogy tényleg vesz otthonra kis sörfőzőkészüléket, mert ebből már háztartási méretű is kapható, tehát ha én akarok magamnak néhány liter sört lefőzni,
de azt szerintem akkor... Az nem is sörsznobizmus. Az úgy indult ez a házi sörfőzés, hogy a 80-as években, meg a 90-es, meg a 2000-es években ez alapvetően spórolásnak működött. Tehát, hogy nem voltak még ilyen non-menő drága sörfőzőgépek, de hát otthon tudsz lábosban is sört főzni, és ez a szocializmus vége felé, amikor mindenki minden nagyon ügyesen oldott meg dolgokat, akkor valami ügyesen meg lehet adni a sörfőzést is, ezek nem lettek igazán jó sörök természetesen, de tök olcsón kijöttek, és akkor csomó ember ezzel élt hosszan, aztán eljött egy olyan formája, hogy már igazából, amikor még a boltba csak nagyüzemi egyszerű söröket lehetett kapni, már a házi sörfőzők már akkor meg tudták rendelni külföldről a különféle izgalmas ízű, tehát IPA, meg Yorkshire bitter, meg mindenféle extra angol fura dolgokat, amikből otthon váratlan és izgalmas ízű söröket tudtak összerakni, és aztán ahogy ez egyre fejlődött, úgy ma már, illetve nem ma, hanem már 10 éve zseniális házi sörfőzők vannak, és én mindig is szoktam mondani, hogy jó a craft beer, meg a nagyüzemi is tud jó lenni adott esetben, de Isten igazából a legjobb sört, az biztos, hogy egy házi sörfőző csinálja. Mert még a kézműves sörfőzdében is, legyen az bármilyen, nem tudom, rafinált, meg elit luxus tudsz, nagyon, nagyon nagy mennyiségben, tehát 1000-2000 literekbe gondolkoznak, és majd el is kell adniuk, stb. És a házi sörfőző az pedig nem. Ő neki mondjuk azt se derogál, hogyha egy hónapon át minden nap bele kell rakni valamit. Tehát az igazi nagy művészetet azt a házi sörfőző tudja végigcsinálni, abból csak 40 liter lesz, és csak barátok vagy a család kóstolja, vagy csak ő maga, nem tudom, ott ugye ott, amit mondtam, hogy mindig kell közönség, tehát ha te magad vagy a jó, saját jó közönséged, akkor tényleg nincs határ fel a minőségben, akkor olyan dolgokat lehet csinálni, amiről nem is tudom, tehát akkor az álmokat lehet megvalósítani. És ezt azért mondom így, mert sok házi sörfőző ismerősöm volt, és én a legcsodálatosabb söröket náluk ittam. Tehát, hogy ez egy tapasztalati tény. Tehát ez csodálatos tud lenni. Miközben nyilván azért az otthon főzött sörök nagyobbik része nem olyan finom, hiszen kevés embernek van olyan tapasztalata, olyan gépe, ugye könnyebben fertőződik, stb. Viszont, hogyha házi söröknek egy ilyen képzeletbeli csúcsát nézzük, tényleg az a legfinomabb sör talán.
Most erről eszembe jut még egy ilyen fun fact, amit említesz a könyvben, amikor a bajor sörfőzésről mesélsz, hogy a müncheni műegyetemen létezik egy sörtanszék. Ezen én már alapból teljesen meglepődtem, de hogy ezen a tanszéken van az élesztő bank, ami azt jelenti, hogy a világon létező összes élesztőből ott van minta, és ha én otthon sört akarok főzni, még kérhetek is tőlük. És erről most eszembe jutott, ha már mondod, hogy nagyon szeretsz térképeken barangolni, hogy te munkakörileg egyébként beutaztad az összes nagy sörfőzővidéket, és saját szájilag végigkóstoltál mindent, amit lehetett?
Bárcsak így lett volna. Nem, abszolút sokszor nem. Bajorországot pont bejártam, hát nem jártam be az egészet, de mondjuk 2 hetet elautózgattam Bajorországba, tehát ott a legfontosabb részeket, meg ugye a hangulatot, meg egy csomó sörfőzdét, meg sörfesztivált meglátogattam, úgyhogy Bajorországról a lelkesedésem az abszolút valódi élmény alapján volt. Hát Amerikában nem nagyon, Amerikát kevésbé ismerem, meg más Németországot is kevésbé ismerem, Londont is viszonylag jól ismerem, de meg Csehországot se jártam be. Persze voltam Prágában, és itt a eredeti szüretlen pizdalukat, amit amúgy itt a Kazinczy utcában is meg lehet tenni. Szóval igen, leginkább amúgy nem. Tehát a válaszom inkább nem, hanem sok fantázia és olvasás révén jutottam el odáig, de azért van egy pár hely, amit tényleg saját szemmel is láttam. És az, hogy megkóstolod az összeset, az meg teljesen nevetséges, és ez ehetetlen végigkóstolni az összes sört bárhol. Mondjuk Bajorországban 3000 sörfőzde működik a mai napig, tehát ezeket meglátogatni is lehet, de mindig csinál vagy 10 féle sört, tehát akkor ott 30 000 sörnél tartunk, mert nem ilyen hosszú az élet, úgyhogy. De amúgy nem is érdemes, tehát nagyon sok sör azért nagyon hasonló, és tehát azért, hogyha már túl vagy nem tudom, 10 000 féle sör megkóstolásán, akkor azért nagyjából már be tudod lőni, hogy mi fog várni. Persze a tupinambák sörét nyilván nem tudod belőni, mert az annyira távol van, de amikor elolvasod a műfaját, hogy honnan származik, mondjuk Bajorország melyik részéről, vagy egy kolostori sörfőzde éppen, vagy egy polgári sörfőzde, vagy nem tudom, vagy egy craft beer, amit egy amerikai csinál, stb. Közben nagyjából be lehet lőni, tehát én már nagyjából be tudom lőni, hogy mi lesz a pohárban.
És ennyi év, és ennyi sör után, és azután, hogy ennyire beleástad magad ebbe a témába, te ki tudod mondani azt, hogy neked van kedvenc söröd?
Ja, nem, de hogy is nem, igazából sose volt, és ez nem... Nem tudom, ez ilyen életidegen dolog ez a kedvenc. Szóval, hogy ez amúgy mindig előkerül minden témában, hogy mi a kedvenc, de valahogy így ez a gyerekeknek van, nem, hogy ilyen, mi a kedvenc színed, meg ilyesmi, és hogy de hát főleg azért sem, mert vannak sörök, amikre nagyon emlékszem, hogy az milyen nagyon-nagyon jó volt, de hogy mondjuk semmi sem garantálja, hogy az 2-3 év múlva ugyanolyan jó lesz, mondjuk az a palack, amihez hozzájutsz, éppen nem rohadt-e meg, és a többi. Másrészt azonban meg amire emlékszem, egy darabig mindig ezt mondtam, hogy a Rodenbach Grand Cru a kedvencem, ami egy belga sör, egy old bruin, egy nagyon különleges, gyönyörű stílus, savany, olyan ízem, amit a balzsamecetnek, és ilyen barna, elképesztően finom sör. De mondjuk biztos, hogy egy lecsóhoz nem innám meg, hanem rosszul esne konkrétan, de valószínűleg nem nyitnám ki. Meg amúgy egy csomó mindenhez nem alkalmas az a sör. Miközben amúgy meg nyilván nagyon szerettem a szüretlen, pasztorizáltlan Pilsner Urquellt, de vannak olyan pillanatok az életben, amikor pont nem azt innám, hanem valami mást. Úgyhogy pont azért szép, hogy sokféle sör van, mert az ember eldönti, hogy épp ahhoz a pillanathoz melyik illik, és nyilván azért érdemes műveltnek lenni, hogy elkerülje az ember a csalódásokat, meg a közepes, meg a gyengébb söröket, amik természetesen vannak.
A könyved is igazából onnan indul, amit már tudunk az alkoholokról, és utána magáról a sörről, de valahogy olyan kicsit nyitva van vége, tehát hogy ez egy zajló folyamat továbbra is, és ahogy mondod, semmi nem garantálja, hogy a sör, amit egyszer megkóstoltam, az évek múlva is ugyanolyan lesz. Te, aki beleástad magad nem csak magába a sörbe, mint műfajba, hanem képben vagy az ehhez kapcsolódó világfolyamatokkal is, tudsz valamit jósolni azzal kapcsolatban, hogy szerinted mi lesz a sörnek a jövője?
Fú, hát ugye, hát attól függ, tehát hogyha megmondod, hogy mi lesz a világ jövője, akkor, akkor lenne elképzelés, és nagyon abban a világban mi lesz a sör jövője. De hát ugye, tehát óriási kihívásokkal nézem be a söripar középtávon, tehát például ugye, ha az ember figyeli a klímaváltozás fejleményét, az egyik legnagyobb para a víz, már pedig körülbelül egy liter sör elkészítéséhez van átlag 3-4 liter víz kell. Ugye Mexikóban már volt is egy kis népi lázadás valamelyik faluban, már nem emlékszem, hogy ott működik a Modelo egyik nagy sörfőzdéje, ami naponta, nem tudom, 25 ezer liter, vagy bármennyi iszonyú sok vizet elhasznál sörhöz, miközben a 1 kilométerre lévő faluban gyerekek halnak szomjon, mert kifogyott minden kút, meg ilyesmi. Na most érthetően bosszusak lettek a helyiek, oda mentek és felgyújtották a sörfőzdét, lehet, hogy nem gyújtották fel, de tojásokkal dobálták, vagy valami, szóval kifejezték elégedetlenségüket. Ez a folyamat, vagy ez a jelenség, ez szerintem ez sok-sok helyen meg fog egyre inkább ismétlődni. Tehát miközben amúgy a komló alól megy ki a termőterület, tehát változik az égöveg, tehát ugye a hideg északabbra csúszik. Tehát most ugye a fő komló termelő Európában az ugye Bajorország, Csehország, ezeknek most van egy klímájuk, ami az elmúlt pár száz évben van. Hogyha ez a klíma fölköltözik Észak-Németországba és Észak-Lengyelországba, akkor a jelenlegi komló területeken túl meleg lesz ahhoz, hogy azokat a komlókat továbbra is előállítsák, tehát az óriás komló ellátás hiány van. Északon meg nem lehet egy pillanat alatt újra teremteni azt a több száz éves kultúrát, amit ott délen tudnak. Tehát ez egy óriási probléma lesz, amire nyilván mindenféle válasz fog érkezni, új termőterületek, mindent ki fognak találni, de az biztos, hogy iszonyú drága lesz, és nehéz lesz jó komlót szerezni hosszú távon. Az árpához nem értek annyira, de gyakorlatilag minden haszonnövénnyel megvan ugyanez a probléma, úgyhogy azt se hagyja érintetlenül, de mondom, a legnagyobb para meg a víz. Szerintem közép-hosszú távon a víz lesz a legnagyobb probléma a sörben, ami egy erkölcsi kérdést vett föl, hogy amikor gyerekeknek nem jut, akkor miért főzöl bele sört, kérdezi némi joggal a könnyes szemű anyuka.
Hát most, hogy így elfelhősödött a homlokunk, a beszélgetés végén azt az ősi magyar módszert javasolnám, hogy akkor ígyunk erre egy sört. Hát az előzi a rossz gondolatainkat. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlom mindenkinek az Arany Folyam című kötetedet.
Köszönöm szépen.
Bart Dániel.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. 5 könyvet ajánlunk ismét az adás végén, amik a Líra könyvnél jelentek meg az elmúlt időszakban. Elsőként Kunár Pád Takarító férfi című regényét, amely a Magvető kiadónál jelent meg. Miről szól ez a könyv? Te már majdnem a végén tartasz.
Igen, engem nagyon magával ragadott, és alig is tudom letenni. Ez a könyv egy nagyon hétköznapi helyzetből indul, vagy hát tulajdonképpen valami olyasmiből, ami most nekünk a mindennapjaink része van, egy család, apa, anya, gyerekek, és ők kiköltöznek Norvégiába, egy kisvárosba, hogy ott kezdjenek új életet, és ott próbáljanak meg boldogulni. És ebben az új életükben egyikük sem tud azzal foglalkozni, amivel korábban foglalkozott, és a férfi, aki egyben az elbeszélője a történetünknek, ő egy szociális otthonban segít az ellátásra szorulókat gondozni, és akik pedig az otthonukban laknak, azok az eljár takarítani, és így ő maga a takarító férfi, és egyébként pedig ő író, és azért éjszakánként vagy hajnalonta dolgozik a könyvén.
És mit mond, hogy az írás és a takarítás az, hogy viszonyul egymáshoz?
Hát egy nagyon speciális élethelyzetet generál ez nála, ugyanis egyrészt 3 kicsi gyereke van a családnak, tehát az ő életüket is kell szervezni, ugyanakkor a munka, és ezért aztán az a megoldása erre neki magának, hogy hajnalban, tehát alig 2-3-4 óra alvás után ő felkel, és akkor próbálja újra és újra folytatni a regényét. És annak ellenére, hogy egy íróról szól, tehát a főszereplő karakter, egyáltalán nem tudjuk meg, hogy miről szól a könyve, és hogy mi az a téma, amin éppen dolgozik, csak azt tudjuk, hogy ezek tulajdonképpen az ő mentális menedékei, ezek az órák, és közben ezek is emésztik őt fel valamelyest, hiszen ennyire kialvatlanul, ilyen kevés pihenéssel nagyon nehéz átvészelni a napokat egymás után, és ettől van egy ilyen nagyon... Különlegesen, én ezt hoztam párhuzamba ezzel a skandináv szorongással, vagy ezzel a sötétség és hideg érzésével, hogy, hogy ő tulajdonképpen időnként egy ilyen delíriumban, vagy ilyen téren és időn kívüli állapotban van ettől, hogy folyton álmos, és ólomsúlyúak a tagjai, és leragad a szeme, és néha ő maga sem tudja eldönteni, hogy ami történik, akkor az a valóság, vagy azt éppen ő álmodja, vagy halucinálja, és hát az olvasó sem. Szóval baromira izgalmas, és közben be is mutatja azokat a norvég tájakat és vidéki életformát, amit szerintem kevesen ismerünk, tehát hogy milyen egy teljesen jégbe fagyott vízesés, az ezeknek az érzékletes leírásai, ezek nekem nagyon tetszettek.
De menjünk akkor tovább a következő könyvünkre, amely Sólyom Anna Macskabár című regénye a Partvonal kiadótól. Mire utal a cím, mi ez a Macskabár?
Ez egy nagyon konkrét helyszín Barcelonában, egy kis kávézó, ami amellett, hogy kávét és süteményeket árul, macskákat próbál kiajánlani az oda betérő vendégeknek.
Mert tehát haza is lehet vinni a macskát.
Igen, igen, az a missziója magának a kávézónak, hogy ezek tulajdonképpen hontalan vagy gazdátlan állatok, és hát ez is az alapvetése a könyvnek, hogy a macska választja ki az embert, nem az ember a macskát, tehát, hogy ha ott kávézgatsz, és valamelyik macska az öletbe heveredik, akkor kiválasztott téged, és akkor örökbe fogadhatod. Szóval egy nagyon szép missziója van ennek a helynek. Ugyanakkor a regénynek a főhőse, Nagore, ő retteg a macskáktól, és mégis ebben a kávézóban kezd el dolgozni, mert olyan élethelyzetbe kerül, amiben erre rá van szorulva, és tulajdonképpen a saját kudarcai, gyászai és életének az a fajta mélypontja, amiben éppen van, abban kerül ebbe a kávézóba, és azt érzi, hogy ennél szörnyűbb dolog már nem történhet vele, és hát ahogy ez lenni szokott, természetesen nincs igaza, mert annál jobb dolog nem is történhetett vele, mint hogy találkozik ezekkel a különleges állatokkal, akik megmutatják neki, hogy egészen másképp is lehet a világhoz viszonyulni, mint ahogy ő gondolta.
És akkor azt még elmondom erről a szerzőről, hogy talán itthon még nem ismert a neve, ő Barcelonában él, ez rajta van a könyv hátulján, és ez a könyv már megjelent spanyolul, katalánul, portugálul is, ugye?
Még és akkor görögül is.
Talán, és nem is magyarul íródott, ez szerint.
Igen, ez most a magyar kiadása. Macskák után térjünk rá egy másik olyan című könyvre, ami rögtön megragadja az ember fantáziáját, ez Debbie McComber Tengerparti menedék című regénye, ami a General Pressnél jelent meg. Mi ez a tengerparti menedék? Ez olyan jól hangzik most ebben a belvárosi 40 fokban. Menni, mesélj kicsit
hát erről. Egy fiatal nő, Annie, elveszíti a családját egy balesetben, és a gyász elől ebbe a tengerparti házikóba menekül, mivel úgy érzi, hogy ez volt neki a boldog helye. The Happy Place. Itt természetesen rátalál egy jóképű, csöndes szavú, kevés beszédű férfire, akiről kiderülhet, hogy ugyanakkor nagyon mély érző lény, és azt mondják, hogy ez az írónő, aki egy folyamatosan nontja magából a bestsellereket, de hogy a hűséges olvasói szerint ez egyik legjobb könyve, és hoztam egy olvasói értékelést is, amely azt mondja, olyan olvasni, mint egy nyári szellő.
Van még egy ide kapcsolódó könyvünk, amit ma ajánlunk önöknek. A Partvonal kiadónál jelent meg Juliana Margulies Napsugárlány című önéletrajzi kötete. Ő egy színésznő, és elég sokan ismerik az arcát, azt gondolom Magyarországon is. Két nagyon sikeres sorozata is volt.
A Vészhelyzet és a férjem védelmében, és játszott az Életre valók amerikai remake-jében. És ez a memoár leginkább a gyerekkorával foglalkozik, nyilván azzal is, hogy hogyan kapta meg a Vészhelyzet egyik szerepét, hogyan ismerkedett meg George Clooney-val, aki egyébként nagyon nagy lelkű ember, és bicikliket vesz a stáb összes tagjának. De leginkább arra koncentrál, hogy ez a színésznő kislányként Európa és Amerika között ingázott, mivel a szülei elváltak. És ez a kettősség, vagy ez a kicsit otthontalanság, ez aztán lenyomatot hagyott az egész életén. És erről nagyon őszintén, nagyon egy olyan csendes vallomásossággal mesél, és arról is mesél természetesen, hogy alakult a későbbi élete. Például találtam egy érdekes dolgot. A férjével, Kisszel először azért nem akart randizni, mert színész. De aztán
igen,
szerencsére...
Házi nyúlra nem lövünk alapon.
Szerencsére kiderült, hogy ügyvéd.
Szóval akkor ez azoknak is érdekes olvasmány, akik az emberi történeteket szeretik, és azoknak is, akik szeretnek kicsit bepillantani a kulisszák mögé.
Így van.
Még egy kötetünk maradt mára, amit a figyelmükbe ajánlanánk, ez pedig a Corvina kiadónál nemrégiben megjelent Meseterápiás utak és kalandok című összefoglaló kötet, Csóka Judit a szerzője, és már a cím is nagyon sokat elárul arról, hogy mivel fogunk találkozni, akit a meseterápia, mint téma már korábban is lázba hozott, annak mindenképpen ajánlanám ezt a könyvet, mert nem csak mesék vannak benne, hanem egészen izgalmas módszertani leírások is, és bepillantást nyerhetünk abba, hogy mégis hogyan működik a mese, mint terápiás eszköz.
Így van. Csóka Judit először volt klinikai szakpszichológus, és utána kezdett el meseterápiával foglalkozni, miután elolvasta Boldizsár Ildikó egyik könyvét, dolgozott börtönben, árvákkal, állami gondozottakkal, kamaszokkal, nőkkel, férfiakkal, és interjúkban, de a könyveiben is beszámolt ezekről a tapasztalatokról. Ebben a könyvben ez két rész oszlik nagyjából, illetve háromra. Egyrészt szó van a meseterápiáról, annak a pszichológiai megalapozottságáról, és találunk benne meséket is. Tehát, hogy aki a meseterápiával átfogóan akar foglalkozni, akár kicsit szakmai szemmel, vagy hát az érdeklődő laikus szemével, annak mindenképpen ajánljuk ezt a könyvet, mert nagyon-nagyon érdekes, nagyon gazdag, az ismeretterjesztő részei szerintem nagyon lényegre törőek és pontosak, tehát, hogy aki a pszichológia alapjaival, Freudtól, Jungtól, Piagén át a mai kortárs pszichológiával meg akar ismerkedni, azt szerintem dióiban nagyon jól megkapja azt is.
Igen, engem is megragadott, hogy nagyon sokféle meséből válogat a szerző, és nem csak azok, amiket eddig ismertem, azokra látok rá újra felnőtt szemmel, hanem egészen ismeretlen kultúrákból is. Ez nagyon felvillanyozó. Akit esetleg ez a téma még jobban érdekel, azoknak pedig ajánlom még külön is figyelmükbe Szabó T. Anna beszélgetését itt a Lírás Tudok egyik korábbi adásában. Ő Boldizsár Ildikóval, a téma hazai nagy szaktekintélyével beszélgetett erről, szóval ezt a beszélgetést is nagyon ajánlom a hallgatóknak.
A Lírás Tudók irodalmi podcastot hallották, a Líra Könyv és a Fidélió műsorát. A Líra Könyvesboltok újdonságai közül válogattunk Grisnik Petra kalauzolásával. Szerkesztő Csabai Máté, hangmérnök Liszkai Attila. Tartsanak velünk legközelebb is!